Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Isten hozta a testvéreket ezen a mai reggelen. Nem ok nélkül tettem ide ezt a nagyon szép képet, amit Feszti Masa festett, akit én személyesen is ismertem és nagyon szerettem. Hiszen az irgalmas rendet, amikor megtámadták 1950-ben, akkor szinte mindent tönkretettek. Egyetlen egy kép sem maradt a rendházból, a kórházból. Ezt a képet egy évvel ezelőtt találtam elrejtve, nem is itt Budapesten, hanem Pécsett, keret nélkül, elhanyagolt állapotban. Miről is van szó? 200 évvel ezelőtt, 1806. október 15-én reggel 9 órakor kezdődött egy hatalmas ünnepség, amikor is az irgalmas rend Pestről átköltözött Budára. Ugye addig az ispotája az irgalmas rendnek abban a házban volt, ami most a főpolgármesteri hivatal. 1806. október 15-én tették le az új kórháznak az alapkövét, amelyre aztán épült a még újabb kórház 1903-ban. Erre a napra szeretném emlékeztetni a testvéreket, hiszen itt Pesten, hiszen a pesti oldalon kezdte meg az irgalmas rend a munkálkodását, az elsőként hozta létre az ispotáját. Jó lenne ezt hangsúlyozni akkor, amikor Budapesten egyre több kórházat meg fognak szüntetni, át fognak alakítani, akkor gondolom tiszteletben fogják tartani a legeslegelsőt. Aztán azért is helye van itt most ennek a képnek, mert tegnap este választották meg Rómában a betegápoló irgalmas rend új generálisát. Donatus Forken atya lett az új generális, egy ír származású, irgalmas rendi szerzetes. Őt is köszöntjük ezen a mai reggelen. Tehát igazából egy budai kezdeményezés, és kitágul az emlékezésünk, illetve a gondolatunk, és Rómában is idézünk egy-két pillanatot, és imádkozunk az új vezetőnkért. Szükségünk lesz az elkövetkező időszakban a rend első emberének lelki és anyagi támogatására. Aztán ezen a mai napon van Avíjai Nagyszent Teréznek az ünnepe. Avíjai Nagyszent Teréz, aki pápáknak, királyoknak volt a tanácsadója abban az időben nő létére, mondotta, Isten a minden, Isten egyedül elég. Talán ezt a gondolatot is jó lenne egy kicsit súlyozni ebben a mostani világban. És ezt a szentmisét egy nagyon kedves testvérünkért ajánljuk fel, akit az elmúlt héten temettünk el. Egy kiváló embert, aki 10 éven át válogatott országúti kerékpáros volt, sok-sok versenyen vett részt, és sok-sok győzelem örömét és ízét érezte. Aztán 12 éven keresztül a triatlonistáknak volt az edzője, és fiatalon, 52 évesen halt meg. Azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy ez a testvérünk, aki mindig az igazság oldalán állt, akit nem kábított el a győzelem és a siker, hanem ismételten az igazság miatt szembe került sokakkal, mert mindig az Isten oldalán állt, és az igazság oldalán állt. Azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy aki elment ebből a mulandó világból, ismerje meg azt az Istent, aki soha el nem múlik. Legyen az ő számára is ez az Isten a minden, aki egyedül elég. Itt a földön csak sejtjük ezt, bízunk abban, mi hívő emberek, hogy örökre Isten a miénk. Kedves testvérek, csendesedjünk el, vizsgáljuk meg az életünket, a gondolatainkat, a törekvéseinket, és forduljunk az Istenhez. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és így kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat? Ekkor az így válaszolt: Mester, mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutnia a gazdagnak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmennie a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony, mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Kíváncsi lennék, a keresztények közül ma hányan tennék föl Jézusnak ezt a kérdést? Gyanítom, hogy sokkal többen lennének, akik Jézussal találkozva arról faggatnák, miben tudná segíteni őket, hogy megelégedettebbek legyenek, boldogabbak legyenek, eredményesebbek legyenek, talán még azt is kérnék, hogy segítsen abban, hogy sikeresebbek legyenek. Valahol ez is a hitünk fogyatkozásának a következménye, hogy az emberek mintha nem is foglalkoznának az örök élet kérdésével. Már a katekizmus sem úgy tanítjuk, mint régen tanulták. Akkor, amikor kicsi gyerek voltam, akkor a nagyszüleim, de édesanyám is, amikor ezek a kérdések előkerültek, rögtön a katekizmus első kérdésére adott választ ismételték. A véget vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk. Kedves testvérek, ez a mai nap, a mai evangélium ezt a kérdést állítja a középpontba, és nekünk pedig el kell gondolkodni azon, hogy a mi hitünk, a mi kereszténységünk, az csupán e világra vonatkozik, vagy hiszünk az örök életben is. Bár igaz, hogy Jézus azt mondja, hogy elérkezett vele az Isten országa, és az Isten országa itt kezdődik. A földi élet megkezdett örök élet. És nekünk valamiképpen az Isten országának az igazságait kellene összekötni. Valamiképpen itt a földön megjeleníteni az Isten országának a titkát. Előtérbe helyezni az Isten országának az igazságait. Testvérek, most, amikor tüntetnek, és a legkülönbözőbb szónokok előállnak, akkor mind az igazságot kéri számon. Mind arról beszél, hogy mik azok az értékek, amik ma is értékek, amikre szüksége van külön-külön mindegyikünknek, szükségünk van egymással való kapcsolatunkban, szükségünk van ezekre az értékekre azért, hogy létrejöjjenek közösségek. A közösségekben az emberek egymásért éljenek, ne maguknak éljenek. És ezáltal a társadalom gyógyuljon, egészséges legyen. Az embernek jövője legyen. Jövője legyen a megszületett gyerekeknek, akiknek át tudunk adni igazságokat. Olyan igazságokat, amik az ő életüket formálják és alakítják, és az egymással való kapcsolatukat is igazgatják. Az egymással való kapcsolat csak akkor jöhet létre, ha az ember nem magára gondol csupán. Persze, hogy mindegyikünknek maga felé hajlik a keze. Jézus is ezt fogalmazza meg, szeresd fele barátodat, mint magadat. De, ha csak magam felé fordul a kezem, akkor elszigetelt egyedek, ként éljük az életünket, bezárkózunk az otthonainkba, még falakat is építünk, ha gazdagabbak vagyunk, hogy be se lássanak hozzánk, de még erősebb falakat építünk magunk köré, hogy senki be ne lásson az életünkbe, senkinek ne legyen köze hozzánk, magánügyről van szó, magánéletemről beszélek, holott nincs privát élet. Nincs. Összetartozunk. A privát élet maximum abban tud megjelenni, hogy az ember kibontakoztatja önmagát és az értékeit, amiket Istentől kapott, és egy kicsit talán szorgalommal, odaadással, kitartással ezeket az értékeket még bontakoztatta is, kiteljesítette, de azért, hogy a többi javára fordítsa ezeket. A karizmák, közkincsek. Nyugodtan mondhatom azt is, az életünk közkincs. Mindegyikünk élete. És igazából csak akkor tudunk boldogok lenni, ha sokakat boldogítunk. Ha elhisszük azt, hogy sokakért élhetünk, és ha megtapasztaljuk azt, hogy de facto sokakért élünk, sokakért tudunk áldozatot hozni, sokakért tudunk lemondani, sokaknak az életét segítjük a megoldás felé. Tegnap volt a parlamentben, a szegények ügyével foglalkoztak. Ilyet hallottam, hogy 500 ezer létminimum alatt élő ember van, nem annyi van. Sajnos 3 millió van. És a házelnök arról beszélt, hogy olyan törvényt kell hozni, hogy a létminimum alatt élőkért vállaljon felelősséget a mindenkori kormányzat. Mik ezek, ha nem azok az igazságok, amikről a Biblia tanúskodik, amik az Isten igazságai, amiket Krisztus tudatosít a világgal szóban, tettben, példában. Különösen aktuális ez egy olyan helyzetben, amikor polarizálódunk, akkor, amikor az individualista gondolkodás ijesztő tereket ölt, akkor különösképpen is fontos, hogy oda meneküljünk ezekhez az értékekhez. A megmaradásunk zálogáról van szó. A fájdalom az, hogy éppen Európa, amely a kereszténység bölcsője volt, éppen Európa az, aki legtávolabbra ment el ezektől az igazságoktól. És oda jutott, ahol van. Hiszen megszámláltattak a napjai. Elfogy Európa. Kedves testvérek! Ezen a mai vasárnapon az Istentől a bölcsesség kegyelmét kellene kérnünk, ami Isten ajándéka, hogy a mulandóval szemben a múlhatatlan felé tudjunk fordulni, aki az Isten. És talán most egy nagyon vakmerő dolgot mondok. Amit Jézus mondott ennek a fiatal embernek, ha többre vágyol, akkor add el, amit van, és kövess engem. És mi ennek a jutalma, testvérek? Ez a talán a meghökkentő, akkor szegény leszel, és szabad. Ennek ez a jutalma, hogy szegény lehetsz, és szabad. Ne ijedjünk meg ettől a fogalomtól. Boldogok a lelki szegények, énekeltük. A boldog lelki szegény az, akinek Istene van. Akinek nem mulandó javai vannak csupán, hanem Istene van. Ez a lelki szegény. És ez az Isten fontosabb a javainál a számára. Ez a jutalma, ha az ember nagy lelkű tud lenni. Szegény lesz, lelki szegény, lesz Istene, nem csak javai, és szabad lesz. Nincs szabadság másképpen. Megkötözött az ember, ha csak javai vannak. Iszonyú terheket hordoz valaki, ha csak javai vannak. Sokat foglalkoznak a bölcsesség adományával. Azt mondják, hogy van valami köze a tudásnak is a bölcsességhez. Valóban. De igazából a bölcsesség, a gondolkodók azt mondják, hogy egy olyan adomány, hogy jól fölméri valaki a helyzetet. És nem e világi szempontok szerint csupán, hanem ebből a szempontból, hogy számol a múlhatatlannal. A bölcsesség könyve azt mondja, hogy a bölcsesség Isten ajándéka. Ezt kérni kell, és megadja az Isten. Ez a bölcsesség, ahogy hallottuk a könyvből is, ez több, mint a hatalom, ez több, mint a gazdagság, de több még az egészségnél is. Döbbenetes, ha belegondolunk. Azt mondta, többre becsültem a trónnál, és minden elért lehetőségnél, vagy eredménynél. Többre becsültem a gazdagságnál, hozzá képest az arany egy marok homok, az ezüst meg sár. De többre becsültem az egészségnél is, pedig azt szoktuk mondani, a legfontosabb az egészség. Miért? Megválaszolta, azért, mert a bölcsességnek a fénye soha ki nem alszik. És a hívő ember a soha el nem múló fényt, az, ami múlhatatlan, azt Istennel azonosítja. És a bölcsességben az van, hogy az ember tudja, hogy az Istennel számolhat. Tudja azt, hogy a Istennel kapcsolatban van. Ezért a bölcsességért kell imádkozni, hogy az ember a mulandóval szemben a múlhatatlan Istent tegye az első helyre az életében. Aki ezt az Istent kihagyja, az a mulandóknak lesz a rabja. Nem biztos, hogy sikeres lesz, ha ezt megteszi, de értékes biztosan. És talán ezen is érdemes lenne gondolkodni, hogy az, ami értékes, ami a megbízhatóságot jelenti, ami a kapcsolatot jelenti, az összetartozást jelenti, nem azért az értékesebb a sikernél. Bölcsesség, testvérek, bölcsesség ezt az értékrendet jelenti. És akkor, ha most utalok a fiatal emberre, aki azt mondja, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a fiatal ember jó ember volt. Mindjárt kiderül, hogy miért. De nem volt bölcs. Nem tudott a bölcsességre eljutni, mert azt mondja az írás, mert nagy vagyona volt. Úgy látszik, ha nagyon jól vagyunk, ha nagyon, nagyon biztonságban vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy a javakban való bővelkedéstől függ az életünk, és minden biztosítva van, ha vagyonunk van, akkor úgy tűnik, hogy nagyon nehéz bölcsemberré válni. Jézus azt mondja neki, ja, bocsánat, még előbb, nagyon fontos, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő azt hiszi, hogy valamit, ha teszünk, akkor ezt el lehet érni. Holott a Szentírás eredeti nyelvén azt mondja, mit kell tennem, hogy örököljem az életet. Márpedig az örökségért általában nem teszünk semmit. Ő azt hiszi, hogy tevéssel elérhető az örök élet. Nem. Ajándék. Persze kell tennünk, de ez másik kérdés. Az örökség az ölünkbe hullik. Jézus kiigazítja ezt a fiatalembert. Te azt hiszed, hogy az, ami az öletbe hullik, azt valamilyen cselekedetekkel elérheted? Miért mondasz egyáltalán engem jónak? Egyedül jó az Isten. Mi csak jóra törekszünk. Isten a jó. És ez a fiatal ember, jóra törekvő ember volt, jó ember, mert az Isten, aki jó, megmondja, hogy mit kell tenni az embernek, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt mind megtartottam, mondja ez a fiatal ember, tehát jó ember, csak nem bölcs. Mert amikor azt mondja neki Jézus, ha többre vágyol, mint jó emberségre, milyen boldogok lennénk, ha sok jó ember lenne legalább. De ha te többre vágyol, mint jó emberségre, akkor add el, amit van, és részed lesz az örök életben, az égben. Testvérek, rendkívül fontos, hogy ezt a kérdést tisztán lássuk. Igazából arról van szó, hogy az ember ne a mulandókba kapaszkodjon elsősorban. Bár ilyeneket mondanak, hogy aki belekapaszkodhat valamiben, az legalább megnyugtatja. Gondoljunk most is ezekre a megszorításokra, gyakorlatilag mindenki attól fél, hogy nem lesz biztosítéka. Többről van szó. Persze, ezek emberi gondolatok, de akinek Istene van, annak mindene van. Ezt mondja az apostoloknak is. Mi mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Azt mondja Jézus, ti akik mindent elhagytatok, a ti jutalmatok a minden lesz. Vagyis az Isten. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek ezen a kérdésen el kell gondolkodni, hiszen ha mi ezt tudatosan valljuk, ezt a szemléletet, akkor lesajnálnak bennünket. Lemaradunk világi gondolkodás szerint. Együgyűnek mondanak bennünket, bárcsak lennénk együgyűek. Isten ügyének emberei. Mi az ajándéka, ha tudunk így gondolkodni? Először is az, hogy közel kerülünk az Istenhez, aztán közösségben lehetünk az Istennel, és barátai lehetünk az Istennek. Testvérek, ez a jutalom, hogy Istenhez tartozhatom. Ez a jutalom, hogy nem vagyok egyedül, közösségben vagyok az Istennel. Ez a jutalom, hogy az Isten barátja lehetek. Gondolkodjanak el a testvérek, hogy ebben a világban pontosan ez a három az, amit megkérdőjeleznek. Az, hogy kivel vagyok közel, kivel vagyok közösségben, és ki a barátom. Mind-mind elbizonytalanító ebben a világban. Illetve ezek az értékek ebben a világban, mintha kilugozódtak volna. Nekünk keresztényeknek. A bölcsesség lelkét kellene kérni az Istentől, hogy a szükséges, mulandó javakon túl a múlhatatlan Isten legyen a legfontosabb, hogy eljussunk oda, hogy lélekben szegényé váljunk, vagyis Isten legyen az első és a legfontosabb, és ennek lesz a jutalma a szabadság. Szabad ember az, aki közel van a másik emberhez, szabad ember az, aki meri vállalni a közösséget a másik emberrel, szabad ember az, aki mer barátságokba bemenni, mert ezekben teljesedik ki a mi emberi életünk. Azt hiszem, nem kell ennél többet mondani. Most, amikor ezt a szentmisét bemutatjuk, egy meghalt testvérünkért, aki pontosan ilyen ember volt, aki közel volt a társaihoz, aki közösséget szolgált, közösséget formált és alakított, baráti kapcsolatokat tudott létrehozni, ennek az értékrendnek a jegyében, ezért sokan nem értették, ezért sokan furcsának tartották az egész gondolkodását és életvitelét. És minő megdöbbentő, amikor egy ilyen ember elmegy, akkor könnyeket sírnak a társak, azok is, akik pedig félreértették, vagy nem értették, vagy nem akarták érteni. Eső után köpönyek. Abban a hitben mutatom be ezt a Szentmise áldozatot, és mutatjuk be közösen, hogy az Isten értette őt, és éppen ezért az ő számára Isten a jutalom. És azt kérem a testvérek számára is, hogy próbáljuk megérteni ezt a krisztusi gondolkodást, amit a bölcsesség jellegez és jellemez. Lehet, hogy sokan értetlenkedve látnak bennünket és néznek bennünket. Egy biztos, nekünk békénk lesz, és a legtöbbet tehetjük egymásért, a világért. Aki ezt nem érti, az tüntetésekre jár, nagygyűlésekre jár, az verekszik, és nem lesz eredménye. Vagy effelől közeledünk egymáshoz, ilyen értékrend mentén közeledünk egymáshoz, vagy szemünkkel látjuk, hogy hullunk szét, és hogy aprózódunk el. Vagy innen építkezünk, vagy nem szolgáljuk az életet. Imádkozzunk azért, hogy mi az életet tudjuk szolgálni. Szülessenek meg a gyerekeink, neveljük föl ezek mentén, ezen értékek mentén a gyerekeinket, legyünk áldozatosan egymással közösségben, és értelme lesz az életünknek. És amikor majd el kell menni, és mindenki hullik a kezünkből, és másoké lesz, akkor nekünk a jutalom az Isten maga lesz, aki soha el nem múlik. Akik Istent keresik, azok nem szenvednek hiányt semmi jóban. Ha igaz az, hogy egyedül Isten jó, akkor ez a kijelentés is igaz. Könyörögjünk. Kérve kérjük fülségedet, Istenünk, hogy amint szent fiad testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretném kérdezni, van-e itt olyan testvérünk, aki a Teréz nevet viseli, és ma ünnepeli a névnapját? Egy, kettő. Akkor egy egészen apró gyerek, meg egy kicsit idősebb testvérünk. Akkor most, amikor a Szentmise áldását adom, akkor különösképpen is kettejükre gondolok. Isten éltesse mindkettőjüket, tanuljanak a védőszentjüktől, egyedül Isten elég. És kérem szépen a testvérektől azt is, a Szentmise után keresztelünk. Tehát adjuk át a templom teret a keresztelésre jövőknek. Ajánlom, ha itt a folyosón kimegyünk, itt nagyon szép két terem már elkészült, oda is be lehet menni, nyugodtan lehet beszélgetni. Közeljövőben ott még igyekszünk majd felszolgálni teát, kávét, meg ilyeneket a testvéreknek, hogy nyugodtabban tudjanak beszélgetésükben együtt lenni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.